Ugye számos írás született arról, hogy milyen hatással van például az utak sózása a járművek karosszériájára, vagy a lábbelinkre, vagy a házi kedvenceinknek a mancsaira. De arról kevés vizsgálat született, hogy a növényvilágunk összetételében ez milyen változást idéz elő. És önök ezt vizsgálták többek között, hogy milyen tengerparti növények kerülnek például az útjaink szélére, és hogy azokra hogyan hat mindez. De hát kezdjük az elejéről, szóval miről is szólt igazából ez a kutatás?
Azt tudni kell, hogy a növények számára a talajban levő magas sótartalom, ez egy nagyon fontos kihívás, nagyon jelentős dolog. Ha ott van a só a talajban, akkor az nagyon megnehezíti a vízfelvételt, és emiatt vannak olyan növények, akik ehhez alkalmazkodtak, képesek ilyen környezetben megtenni. Ilyenek a tengerpartokon élő növények, ahol a sós tengervízi permet nagyon befolyásolja az ő életüket, illetve a kontinentális szikeseken élő fajok, ahol ugyan nem csak nátriumklorid, hanem sok más só van a talajban, de ugyanez a helyzet. Na most, ezek a növények képesek ezeken a helyeken megélni. Miután az emberiség kiépítette ezt a rendkívül kiterjedt úthálózatot, ahol a mérsékeltövi régióban a téli síkosságmentesítés okán sót alkalmaznak arra, hogy csökkentsék ezt a csúszás veszélyt, az utak szélén a megnövekedett sótartalom által ilyen stresszelt élőhelyek jönnek létre, ahol egy sor növény, ami egyébként a környező tájban nagyon gyakori, nem képes fennmaradni, viszont előnybe kerülnek ezek a bizonyos sótűrő tengerpartokról vagy sziges pusztákról származó növények. És mi ebben a kutatásban azt vizsgáltuk, hogy ez a bizonyos csókalábú útifű, amely a mediterrán és atlantikus tengerpartokon él, és nagyjából 11 pár éve jelent meg Magyarországon, és egy pár év alatt szinte az összes hazai autópálya mellett mindenhova eljutott, az ő tulajdonságai hogy járulnak ahhoz hozzá, hogy ilyen sikeres lehessen. Nevezetesen két tulajdonságát vizsgáltuk, az egyik a sótűrése, a másik pedig, hogy van egy egyedülálló tulajdonsága a nemzetségen, az útifüveken belül, az, hogy két különböző magja van. Vannak picike magjai, meg nagy magjai. És ez egy viszonylag ritka jelenség a növényvilágban, hogy egy növényfajnak két különböző méretű funkciójú magja van, és nem kellően feltárt, hogy mi ezeknek a jelentősége. Vélhető az, hogy a két különböző magnak eltérő csírázási stratégiája van, eltérő túlélési stratégiája van, és eltérő terjedési stratégiája van. Ezek most csak hipotézisek, mert ezek még most nincsenek vizsgálva ennél a fajnál, de könnyen föltételezhető az, hogy a kicsi magvak hatékonyabban terjednek, vagy tovább őrzik meg a csíraképességüket, vagy a nagy magvak őrzik meg tovább a csíraképességüket. Tehát az föltűnő, hogy az úti fű, mint nemzetségnek a magyar nevében is ott van az út, tehát ezek a fajok jól tolerálják, tűrik a taposást, az utakon megjelenő olyan zavaró hatásokat, amelyeket más növények kevésbé tolerálnak, ezért vannak az utak. Nem szeretik, hogy tapossák őket, hanem jobban tűrik, mint a többiek, és ezáltal relatíve előnybe kerülnek velük szemben. Emellett ezeknek a fajoknak egy része ugyanígy viselkedik a sóval kapcsolatban is, hogy ők nem szeretik, tehát a csírázási kísérleteink egyértelműen megmondják, hogy a legjobban azon a közegen csírázik a csókalábú útifű, ahol nincs só, tehát ő szeretne ilyen helyen élni, csak hát ott olyan birkózó bajnokok vannak a növényvilágban, akik kiszorítják onnan. Viszont ő egy ilyen éhező művész, aki egy olyan helyen, ahol szinte mindenki más éhen hal, ő ott is képes fönnmaradni és terjedni, és akkor ehhez még hozzájön az a megnövekvő forgalmi intenzitás, az egyre növekvő úthálózat, amely nagyon-nagyon hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy terjedhessen és eljuthasson olyan helyekre, ahol korábban nem volt honos.
De egyébként a csókalábú útifüvet, tehát mint idegen honos növényfajt úgy találták meg, hogy az utak mentén lévő őshonos növényvilágot vizsgálták, mert gondolom minden kutatónak az a fő célja, hogy az őshonos növényvilágot őrizze meg a hazánkban, és ne pedig az idegen honost, amely erőszakosan terjed, és mondjuk kiszoríthatja az őshonos növényvilágot.
A botanikus kutatónak az a célja, hogy föltárja azt, hogy jelenleg mi a növényvilágunk összetétele. Tehát ugyanolyan figyelemmel vagyunk az idegenhonos fajokra, az más kérdés, természetesen az a célunk, hogy őrizzük meg az őshonos fajok sokféleségét, meg populáció állományait, stb. De egyébként ebből a szempontból nézve nagyon-nagyon fontos az idegenhonos fajok terjedése, mert hogy bizonyos esetekben egy új idegenhonos faj betelepedése bizony hátrányosan érinthet őshonos hazai növényközösségeket, meg fajokat. Egyébként konkrétan válaszolva a kérdésére, ez a növényfaj György környékén az M1-es autópálya körül került elő 11 pár éve, Schmidt Dávidék találták meg, és a Sztúria Botanika Hungarika című folyóiratban közölték, tehát út mellett került elő, és azóta egyre növekvő számban kerülnek elő, először autópályák mellett, majd kisebb utak mellett is, elsősorban főutak, de most már mellékutak mellett is jelen van, és az elmúlt években a tematikus kereséseink kapcsán, amikor térképeztük, hogy hol van jelen a növény, meg hogy mely útifüvek vannak jelen az utak mellett, ennek eredményeként is újabb és újabb előfordulások kerültek elő. Úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy alig több mint 10 év alatt szinte az ország minden részére eljutott, elsősorban az autópályák mellett. Ha valaki megáll egy benzinkútnál vagy pihenőhelynél a M3-as autópálya mellett vagy az M1-es mellett, és nyitott szemmel jár, akkor az útpatkán nagyon könnyen megtalálja ennek a jellegzetes növénynek a tőlevélrózsáit. Szeptember-októberben csírázik, ez egy mediterrán jószág, ami ahhoz alkalmazkodott, hogy a Mediterráneumban, tehát a földközi tenger vidékén, ahova nyaralni állnak az emberek, és ott télen nincs fagy, viszont nedves, nyílkos, csapadékos időjárás van. Ebben az időszakban ő növekszik, fotoszintetizál, tehát tartalék tápanyagot képez, majd amikor elérkezik a tavasz, meg jön a jó idő, ahogy az emberek mondják, akkor kezd el virágozni, termést érlelni, tehát gyakorlatilag egész évben megtalálható, és a jelenlegi éghajlatváltozási folyamatok nagyon kedveznek neki, mert gyakorlatilag kezdenek eltűnni a komoly teleink, nincsenek jelentős számban fagyos napok, tehát az elmúlt tél is komoly fagyok nélkül múlt el, tehát az utaksózása mellett ez egy másik hatás, amely ennek a fajnak sikeréhez hozzájárul, hogy úgy tudja élni az életét, mintha Lesbos szigetén lenne, vagy a Peloponnesos déli részén, hogy nem szembesül komoly faggyal, mert így alakult a világ. És prediktálható, jósolható az, hogy további terjedése várható. Éppen most olvastam valamelyik nap, hogy Dél-Koreában is előkerült. Nyilván ezzel a globálissá vált kereskedelemmel mindenhova viszünk mindenféle árut, mezőgazdasági terményeket, árukat, meg mindent, és akkor elég az, hogy egy kikötőbe valahol teszem azt egy búzaszállítmánnyal, vagy bármivel oda kerül a magja, egy pici kiszólódik, megtelepszik, és akkor onnan el tud indulni a hódító útjára. Mert egyébként Szibéria klimatikusan nem alkalmas neki, hogy azon át gyalogoljon step by step módon, de ha megérkezik a dél-koreai tengerparta, ami klimatikusan alkalmas nekik, egy ilyen nagy ugrással, egy ilyen hajószállítmánnyal, akkor onnantól egy másik úton el tud indulni.
Egyébként azt is olvastam, hogy ezt a csókalábú útifüvet valahol zöld salátának termeszték, hogy ehető, tehát így is bekerülhet hozzánk.
Abszolút. Ha az ember ránkeres a világhálón, az angol tükörfordításaként a szarvasagony útifű nevet használják, és lehet rendelni a magjait, és akkor el lehet vetni otthon, és az ablakba, vagy az ablakpárkányon, vagy a kiskertbe lehet nevelgetni, és én is megkóstoltam. Tehát milyen egy jó saláta? Nem mérgező, és nincs íze. Ugyanis a salátának az ízét a saláta öntet adja, nem maga a növény. Na, ez a növény, ez tökéletesen megfelel ezeknek a kritériumoknak, nem mérgező, és olyan ízűvé formájuk, amit ráteszünk, és nem kell hozzá sok mindent, egy kis só, cukor, bors, kefir, tejföld, ecet, mustár, és kész a saláta. Nyilván ennek van valamiféle kockázata, de sokkal hatékonyabban terjed az utak mentén, mert évente néhány millió autó jön Hollandia, Belgium, Németország felől, nem beszélve Görögországról vagy Olaszország. Tehát az, hogy valaki az ablakpárkányon nevelgeti, és onnan kiszabadul, ez előfordulhat. De az, hogy az autók milyen mértékben terjesztik a növényeket, arra hadd citáljak ide egy konkrét vizsgálatot. Egy svéd kutató elment egy autómosóba, és azt mondta, hogy szeretném elkérni az autómosóban levő autókról lemosott iszapot, azt a veszélyes hulladékot, ami ott felhalmozódott, és utána ő ezt megfelelő szűrőkön átengedve, hogy kiszűrje a növényi magvakat, terméseket, majd utána ezeket csiráztatva megnézte, hogy mi minden jön ki ebből. És dél-afrikaitól, Görögország, mindenféle növény kijött, tehát ez a vizsgálat azt demonstrálja, mutatja be, hogy milyen hihetetlen mennyiségű növényt hurcolunk, anélkül, hogy tudnánk róla, az autónkra tapadt sárral. Mert az nem csak talaj, hanem abban ott vannak a magvak. Nyilván azóta születtek vizsgálatok arra, hogy a ruházatunkra, cipőnkre ragadt terméseket mennyire hatékonyan terjeszti az emberiség. Szóval való igaz, hogy salátanövényként is forgalmazzák, de én azt gondolom, bár erre konkrét összehasonlító vizsgálatok nincsenek jelen pillanatban, hogy a utak mentén történő autóra tapadt sárral történő terjedése az nagyságrendileg nagyobb jelentőségű, mint hogy az emberek rendelik zöld salátának is termesztik otthon.
Kell egyébként írtani, mert hogy a virágpora az allergiás személyeknél tüneteket válthat ki, ugye az utifűfélék családjába tartozik.
Igen, kell-e írtani? Ez egy érdekes kérdés, és örülök, hogy szóba jött, mert mi módon lehetne írtani? Az a tény, amit említett, hogy allergén virágpora van a utifűféléknek, ez tény és való. De gondoljunk bele az egész problémába tágabb kontextusban. Tehát az utak mellett hogy lehetne írtani ezt a növényt? Vegyszeres gyomítással? A vegyszeres gyomítás az nem erre lett kitalálva. A szántóföldi növénytermesztési technológia, hogyha a kukoricában azt akarjuk, hogy maximális hozamot érjünk el, akkor nem jó, ha a szőlős disznóparé nő közötte. Ezért szelektíven olyan gyomítószereket használnak, vagy más agrotechnológiai eljárásokat, amely nem bántja a kukoricát, de megöli a szőlős disznóparét, vagy a egyéb gyomfajokat. Na most, ha legyomírtózzuk az ütszegét, akkor egyrészt olyan anyagokat juttatunk a környezetbe, amelyekről nem vagyunk meggyőződve, hogy a saját egészségünkre nem hatnak vissza a talajvízbe jutva, stb. Másrészt, ha kiírtjuk az utak segélyén a teljes növényzetet, az ott lakó évelő fajokat, akkor egy olyan pionír felszínt nyitunk, egy olyan csupasz talajfelszínt, amely a legjobb megtelepedési alapja mindenféle borzalmas, idegenhonos, káros növénynek, például a parlagtűnek, amely sokkal-sokkal komolyabb pollenallergiás tüneteket okoz, mint a plantágó. Tehát ha gyomírtózunk, akkor az a gyomtengert gyártunk egy ilyen élőhelyen. Tehát hogyha a városi vagy a településen belüli útszegélyt gyomírtózzuk, vagy a temetőt gyomírtózzuk, akkor ott a többi egyéves fajt kordában tartó birkózó bajnokokat kiírtjuk, és akkor jönnek ezek az éhező művészek, akik nagyon rövid idő alatt tudnak sikert elérni, rengeteg termést hoznak, és nagyon sokáig, sok évtizedekig túlélnek a magjaik terméseik a talajban, és évtizedekig képesek arra, hogy ha megnyitjuk ezt a gyepet, akkor azonnal ugrásra készen ott vannak a magok a talajban, és nagyobb gondot okoznak. Úgyhogy jelen pillanatban a közutak szegélyét az erre avatott vagy hivatott közútkezelő kaszálja, amit én nem nagyon szeretek ezt a szót, hogy kaszálja, mert nincs szó kaszálásról, hanem gépekkel összedarálják, de ez minden esetre az elérhető legoptimálisabb módszer arra, amit tudunk csinálni. Isten őriz, hogy elkezdjük gyomírtózni az utakszegélyét. Sajnos az elmúlt években már láttam példákat erre, hogy sajnos gyomírtózzák az utakszegélyét. Én azt nagyon-nagyon-nagyon ellenezném. Jelenleg az utakszegélyét, ahogy ezzel a gépi módszerrel mérják, ez az elérhető legjobb megoldás. Maga a plantágó, ettől nem esik kétségbe, mert mármint a csókolábú útifű, mert ugye tőle velem kifekszenek a talajon, jön a gépi kassa, lehet, hogy a virágzatait vagy a terméságazatait lekaszabolja, de egyébként a növény ettől nem esik kétségbe, sőt, ezek a gépek terjesztik. Erre is konkrét tanulmányok vannak. De jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy nem égető probléma a csókalábú útifű által keltett polinózis. A Országos Meteorológiai Szolgálat monitorozza a levegőben levő különböző polleneket, és ott van egy ilyen kategória, hogy útifű pollen, nem szálazzák szét, hogy mennyi benne a nagy útifű, a lándzsás útifű, meg a csókalábú útifű. Jelen pillanatban azt mondom, hogy sokkal-sokkal több lándzsás útifű van az országban szerencsére, mint csókalábú útifű. Lehet, hogy ez fog változni, de önmagában, amíg ez a helyzet van, hogy csak az utak mentén van ott a növény, nincs nagy baj. A helyzet akkor változhat meg, ha ez a sótúrú növény megtalálja magának a Magyarországon levő sós talajú szikes területeket, és ahol most a tengerparti útifű nő a Plantago maritima, és a Plantago penui flora, tehát a vékony útifű, ha ő megtalálja ezeket a helyeket, és akkor átvezi ezeknek a helyét, és kiszorítja őket, nem tudom, hogy ez így fog-e történni, csak ez egy elméleti forgatókönyv, akkor kezdenék jobban aggódni, de nem elsősorban az emberek egészsége miatt, ugyanis óriási mennyiségben van a településeken belül a nagy útifű, meg a lándzsás útifű. Ezek szerintem a mennyiségi becsléseim alapján ezek okozzák a fő polinózist, és nem a Debrecentől 35 kilométerre levő hortobágyi szikeseken levő Plantago maritima vagy tenui flóra, hanem itt járunk rajtuk minden nap. Mindenki rálép minden nap, csak nem tud róluk. Itt vannak közöttünk. Úgyhogy ez egy potenciális fenyegetés, de jelen pillanatban nem ez fenyegeti az emberek egészségét leginkább.
Mondta, hogy folytatódik a vizsgálat, az a csókalábú útifű kétféle magjára vonatkozik majd, hogy milyen szerepet játszanak?
A csókalábú útifű kétféle magjának a szerepéről szól most ez a konkrét megjelent cikk. Tágabb kontextusban az, hogy a magok két alakúsága, kétfélesége általában ilyen evolúciós, ökológiai jelentőséggel bír, tehát magyarra fordítva, hogy mi a jelentősége ezeknek a fajoknak a sikerében az, hogy vannak olyan növények, akik két különböző méretű, tömegű magot hoznak létre, ez még további vizsgálatokat igényel, és ez irányban folynak jelenleg vizsgálataink, mégpedig libatokfélék családjába tartozó fajokkal, amelyek abból a szempontból hasonlóak a csókalábú útifűhöz, hogy szintén magas sótartalmú talajokon fordulnak elő, és szintén terjednek utak mentén, és nem utolsó sorban szintén kétféle magúak, tehát vannak kicsi és nagy magvaik. Ezen Bach Henrietta PhD hallgatónk dolgozik, és jelenleg még nem tudunk beszámolni arról, hogy mik az eredmények, de az már elmondható, hogy az eléggé föltűnő, hogy ez a növényvilágban ritka kétféle magvúság, ez sokkal nagyobb gyakorisággal fordul elő a só által stresszelt élőhelyeken, mint úgy általában, és lehet, hogy ez egy kulcsfontosságú komponens abban, hogy ezek a növények ezeken a szélsőséges élőhelyeken sikeresek lehessenek. Hogy lefordítsam emberi nyelvre azt, hogy mit jelent a magas sótartalom, azt úgy tudom megtenni, hogy Elképzel az ember egy hajót öltött, aki egy csónakban a csendes óceánon hányódik, és szomjan hal, miközben rengeteg víz van körülötte. Azért hal szomjan, mert az a víz, az sós. És ha azt megissza, akkor az ozmózisnak nevezett folyamat a sejtjeiből eltávolítja a vizet, tehát kiszállítja, tehát sós vízzel nem tudjuk pótolni a élőlények víztartalmát. Tehát amikor a sonkát bepácoljuk, meg besózzuk, akkor kivonjuk belőle
a
a
vizet.
vizet. Ha tengervizet iszunk, akkor a saját sejtjeinkből kivonjuk a vizet. Nem vizet juttatunk be beléjük, hanem kivonjuk belőle. A növények ugyanezzel szembesülnek, hogyha egy teljesen megszokott, bármilyen helyen növő növényt beleültetünk egy olyan talajba, aminek magas a sótartalma, az ki fogja vonni a növényből a vizet, és el fog száradni, akkor is, hogyha vízben áll. És ez egy nagyon jelentős alkalmazkodási folyamat, hogy vannak olyan növények, amelyek ilyen körülmények között is képesek vizet felvenni a talajból, amikor abban nagyon sok só van. És ezek a növények nem birkózó bajnokok, ők nem tudják legyőzni az évelő füveket az útszegélyen, de ha megérkezik oda az utak sózása miatt a só, akkor relatíve, viszonylagosan előnybe kerülnek, mert a többiek viszont szomjan halnak a só miatt. Ők viszont azt mondják, hogy ja, köszönöm szépen. Hát én ilyen körülmények között edződtem. Ehhez vagyok hozzászokva. És akkor ott ki tudok teljesedni.